Rövid időre kettészakadt az egységes európai villamos energiarendszer egy január elejé horvátországi üzemzavar miatt. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Rövid időre ketté szakadt a világ egyik legnagyobb egységes villamos energiarendszere. A 24 ország 440 millió polgárát és iparát kiszolgáló egységes európai villamos energiarendszer. Az üzemzavar kiinduló pontja a magyar határtól 50 kilométerre, a horvátországi Ernőháza közelében lévő alállomáson volt, és még a kialakult helyzet Magyarországon nem okozott ellátási problémát, Románia több városában is kisebb-nagyobb áramszünetek alakultak ki, egyes nagyfogyasztók pedig Franciaországban is megérezték. A történtekről, illetve az európai hálózat felépítéséről és működéséről Bata Gergőt, a Mavir Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatóját hallják.
Január 8-án alapvetően az időjárás, meg minden egyéb más, az egy teljesen nyugodt, normális napnak megfelelően zajlott. Egyetlen egy furcsa dolog volt, vagy eltérő, ami egy szezonalitásként szokott megjelenni a magyar villamosenergia rendszerben, meg talán az európaiban is, hogy az észak-déli áramlás helyett volt egy dél-északi áramlás. Ez egy fontos változás volt. Ez időszakosan elő szokott jönni, ez egy picit egy ilyen strukturális változásból jön, ugye az évszaknak megfelelően elég csapadékos időről beszélünk, a Balkánon lévő hidrológia, a termelés szerkezet miatt ott nagyon sok villamosenergiát tudnak kedvező áron termelni. A fogyasztás, a vételezés, főleg ebben a pandémiás helyzetben, amiben most vagyunk, azt gondolom egész Európában, kisebb, mint hasonló időszakokban szokott lenni. Emiatt ugye az áramlás az dél-északi volt, a mi rendszerterhelésünk az teljesen normálisnak mondható, vagy átlagosnak az egy ilyen 6400 megawatt körül mozgott, és 14 óra 4 perckor ott volt kettő darab 400 kilovoltos gyűjtősín, ami össze volt kapcsolva Ernestinovóban egy sinált hidalóval, és ez a sinált hidaló terhelődött túl. És ez a sinált hidaló túlterhelődésének a következtében ez a kettő darab 400 kilovoltos gyűjtősín esetében megszakadt az összeköttetés. Ugye ez az összeköttetés valósította meg gyakorlatilag az észak-nyugat és a dél-keleti áramlás közötti összeköttetést. Nagyon nagy tranziens jelenségeknek voltak a dispatcher kollégáim szemtanúi, nagy feszültség ingadozások mellett, és gyakorlatilag ez után indult el egy kaszkád eseménysor, ami több vezetéknek a kikapcsolódását eredményezte. Ez kb. 25 másodperc alatt egyébként le is zajlott, és a Szabadka Novi Sad volt talán, ami érdemes megemlíteni, az volt az utolsó olyan vezeték, aminek a kikapcsolódását követően már nem lehetett ezt visszafordítani, és az európai szinkronhálózat az gyakorlatilag két külön szinkronterületté vált, és ez tartott körülbelül egy óráig.
Mekkora jelentőségű ez az alállomás, illetve ez a két gyűjtősín? Ez nagynak mondható az európai egységes villamos energiarendszerben?
Egy kicsit másként fogalmaznék. Tehát maga az alállomás, azt nem mondanám, vagy nem méretezném ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, ebből a régióból, ebből a balkáni régióból körülbelül egy ilyen 6300 megawattnyi teljesítmény áramlott. Ez egy magyar villamosenergia rendszer terelésnek megfelelő villamosenergia mennyiségről vagy teljesítményről beszélünk. Ez alapvetően ebben a régióban, ebben a méretben, Európában nem tekinthető kiugrónak, de nem is biztos, hogy ezen szempontrendszer szerint kell ezt értékelnünk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen eseménynek a bekövetkezte az mindenképp egy intőjel arra, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat kezelnünk, mire kell adott esetben figyelnünk. De az látszik, hogy azért ez az európai rendszer, ami ugye egy összekötött európai rendszerről beszélünk, amit a gerinc hálózaton keresztül gyakorlatilag egyének tekinthetünk, ez országokat, kultúrákat, társadalmakat tud összekötni és átívelni. Ez az együttműködő villamosenergia gerinc hálózat, ez lehetőséget nyújtott nekünk arra, hogy nagyobb probléma nem következett be. Itt azért a TSO-k elég erősen dolgoznak együtt, közösen, ugyanazt a nyelvet beszélve ilyen szempontból, és tudjuk azt, hogy támaszkodhatunk egymásra, hogy ki tudjuk segíteni ilyen szempontból egymást, koordinált a működésünk, és ennek eredményeképpen nem történt olyan nagyobb probléma, mint mondjuk egy blackout vagy valami hasonló. Ettől függetlenül ez egy komolyabb üzemzavarnak minősíthető. Ezzel kapcsolatosan a kollégák megkezdték ugye az adatgyűjtéseket, biztosan lesz ebből egy nagyon-nagyon nagy adathalmaz, aminek az eredményeképpen majd előáll a pontos helyzetkép, és lesznek egészen biztosan akciók is, amik majd a jövőbeli eseményeknek az elkerülését fogják szolgálni.
Mi történhetett ezen a horvátországi alállomáson Ernőházánál?
Gyakorlatilag az történt, hogy volt kettő darab 400 kV-os gyűjtősínünk, ami ugye egy sinárhidróval összekapcsolt két gyűjtősín volt, és ezen az áramlás ez már olyan nagymértékű volt, hogy ez a sinárhidró, tehát maga ez a berendezés, ez a hálózati elem volt, ami túlterhelődött. Ez okozta egyébként ezt a problémát, és azóta is egyébként ezt nagyon erősen figyelik, próbálnak más útvonalakat, más hálózati elemeken keresztül történő összekapcsolásokat létrehozni, hasonló jellegű problémák elkerülése véget, de a kiváltók, az egyetlen probléma, az gyakorlatilag ennek az elemnek, ennek a hálózati elemnek a túlterhelődése volt.
És miért terhelődhetett túl? Hiszen ez nem egy új alállomás, legalábbis ha jól tudom.
Maga az európai rendszer, meg az ezzel kapcsolatos összes elem, ami ebben a hálózati infrastruktúrában van, az egy nagyon-nagyon bonyolult szövevényes hálózat. Ezekről század-másodperces adatokkal dolgoznak együtt a kollégák. A mi rendszereink is egyébként nem csak a Magyarországon felelhető hálózati topológiai elemekhez kapcsolódó mérési adatokat és minden egyéb más adatot tartalmaznak, hanem mi is rálátunk a másik országok rendszereire is valamelyest. Az, hogy ez be tud következni, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a bonyolult rendszerben is vannak úgymond olyan túlterhelődések, olyan gyorsan bekövetkező események, amik ezt ki tudják váltani. Erre vannak különböző jelzések, vannak különböző védelmek. A védelmek elsősorban ugye azt szolgálják, hogy ezek a nagyértékű berendezések ne tudjanak meghibásodni, és ezen kikapcsolódások mentén előállhatnak ilyen üzemállapotok. Ez gyakorlatilag pontosan ugyanazt jelenti egyébként, hogy minden egyes ember által tervezett és működtetett műszaki berendezésnél előfordulhatnak túlterhelődések, előfordulhatnak műszaki hibák. Erre vannak különböző kontingencia vizsgálatok, vannak megelőző intézkedések, és vannak védelmek is, ugyanakkor ez elő tud fordulni egy ilyen bonyolult hálózat esetében.
Túláron védelem miatt két részre szakadt a szinkron hálózat, mondta az elmúlt percekben. Mit jelent ez, illetve mit jelent egyáltalán a szinkron hálózat?
A szinkron hálózat az ugye egy összekapcsolt villamosenergia szinkron hálózat esetében a teljesítmény áramlást és az együtt való munkát, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzam meg, testesítés valósítja meg. Az, amikor a frekvencia közös értéken tartása mellett tudunk egymással villamosenergiát cserélni, akkor beszélünk ugye szinkron hálózatokról, ahol egymásra hatással vagyunk, és a villamosenergia áramlását ugye ezek a rendszerek, meg ezek a hálózatok együtt valósítják meg, és a villamosenergia csere is ennek mentén ezen hálózati elemek igénybevételével, meg használata mellett történik meg. Amikor egy ilyen rendszerbomlás van, akkor különböző szigetek jönnek létre, amely szigetek között a frekvencia az nem egyezik meg, tehát eltérő értéken van, és innentől kezdve ezek teljesen külön tudnak működni, nincsen közöttük villamosenergia áramlás ebből a szempontból, sem a frekvencia eltérése miatt, sem pedig amiatt, hogy ezeket már fizikailag is, tehát a vas oldalán, ugye egyszerűen fogalmazzam meg, és egymástól elválasztva kezeli. Azért nem okozott ez olyan nagymértékű problémát egyébként az európai villamosenergia hálózatban, illetve a magyar villamosenergia hálózatban sem, mert az európai villamosenergia hálózat az eléggé széleskörűen metszett és hurkolt hálózat. Az a villamosenergia mennyiség, ami az országok között cserélve történt, vagy cserélve működött és egy áramlást hozott létre, azok más útvonalon keresztül, például Magyarország esetében akár az importot tekintve, be tudott jönni más hálózati elemeken, más metszékeken keresztül. A probléma az alapvetően az volt, hogy a balkáni részen az a többlet villamosenergia, amit ők ugye a termelés szerkezetből eredően ők most tudtak betermelni ebbe az európai hálózatba, és ugye délről észak felé tudtak küldeni, illetve az áramlás így valósult meg, az a villamosenergia nem tudott észak-nyugat irányába áramlani, és ez a villamosenergia ez ott maradt náluk. Ugye ez a többlet villamosenergia ez azt okozta, hogy a frekvencia ezen régióban erősen megemelkedett, tehát egészen egy ilyen 50,6 Hz-ig emelkedett fel ugye az 50 Hz-es nominális értékről. Abban a régióban pedig, ahol ez a villamosenergia nem tudott átjönni, nem tudott az áramlás megvalósulni, ott pedig a frekvencia az 49,8 Hz-ig esett. Ugye ez egy 23-25 másodpercen keresztül állt fönt, ami után ugye megtörtént ez a bomlás. Volt egy frekvencia stabilizálás, utána egy órával, tehát körülbelül 15 óra 8-kor volt egy újra csatlakozás, és ez a különböző frekvencián való működés, ez alapvetően ezt eredményezte, hogy két külön szigetre vált az európai hálózat.
áramszünet volt Romániában, Horvátországban, Szerbiában, mondjuk így a keleti oldalon, és volt üzemzavar, nagy fogyasztókat kellett korlátozni Olaszországban is, Franciaországban is. Miért volt ilyen messze is hatása ennek az üzemzavarnak?
Ez nagyon érdekes kérdés, és nagyon jó, hogy felmerül, mert így legalább lehet azt gondolom teljes körülön tisztázni. Ez nagyon sok helyen jelenti meg, hogy Franciaországban és Olaszországban fogyasztókat korlátoztak. Ez egy nagyon érdekes szolgáltatás, mint a fogyasztók, a nagyfogyasztók is tudnak nyújtani. Gyakorlatilag velük egy szerződéses keret megállapodás értelmében az ottani TSO-k megállapodásai eredményeképpen őket tudták korlátozni, illetve kikapcsolni a hálózatról. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem egy üzemzavar volt, hanem ez egy szolgáltatás nyújtás, amiért ők valamilyen, gondolom, ilyen ellentételezést kaptak, ez általában így szokott működni. Tehát, hogy az az eseménynek a kezelésére vonatkozó eszközrendszer volt az ottani rendszerirányítónak a kezébe, ez egy szerződött partnerségen alapuló szolgáltatás nyújtás volt, amit ők meg tudtak ebben tenni. Azt gondolom, ez nagyon előremutató és példaértékű. Európában, több országban gondolkoznak hasonló jellegű szolgáltatásokban, illetve van is, és nyilván az összekapcsolt villamosenergia rendszernél pont ez a lényeg, hogy ami egy országban keletkező probléma, az megjelenik egyébként az egész európai rendszerben. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy én kaptam külföldről is telefonhívásokat hasonló jellegű megkeresésekkel, hogy nálatok most mi zajlik? Tudsz valami információt mondani erről? Tehát, hogy ezeket látjuk, érzékeljük és együtt dolgozunk ebben. Nagyon fontosnak tartom itt elmondani, hogy nyilván ez egy együtt való gondolkodás, együtt való munka, egy kicsit ilyen stronger together, és számíthatunk egymásra, ami nagyon-nagyon fontos. Tényleg egy összekapcsolt közös hálózati rendszert üzemeltetünk, ahol bár lehet, hogy a határok mentén egyébként ezek a hálózati elemek külön vagyonelemekként az adott országnak az eszköztárát úgymond gazdagítják, de ettől függetlenül ezek egyben értékesek, és egyben kell őket minden esetben üzemeltetni. Ha valahol probléma van, az egyébként megjelenik a másik országban is, és a megoldás is nagyon nagy valószínűséggel közös. Tehát azok a fajta tartalék igénybevételek, amik mondjuk ezen problémák esetében megjelennek, azok pontosan így működnek. Például vannak olyan tartalékok, amit egyébként az egész európai szintéren, vagy az egész kontinentális Európában közösen tartunk, és közösen működtetünk ebből a szempontból, a méretezés, meg a kiosztás tekintetében is. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez a rendszer bomlás, hogy így nevezzük, vagy ez az üzemzavar, ez bár lehet, hogy helyenként egyébként járt fogyasztói kiesésekkel bizonyos helyeken, főleg a balkáni régióban, de nem volt nagy méretű, és a villamosenergia ellátásnak a kontinuitása az minden esetben fennból tartó, ugye erre utaltam is a korábbiakban, hogy az a villamosenergia például, ami Magyarországra és import formájában ebből a régióból jött be, az másik útvonalon egyébként be tudott jönni. Nekünk ilyen szempont, tehát teljesítményszabályozás szempontjából ez nem okozott problémát, ellátási oldalon nem okozott problémát. Az, hogy bizonyos hálózati elemek esetében mondjuk a feszültségletörések, vagy bármilyen más túláramvédelem és egyéb más védelmeknek a működése okán bekapcsoltak olyan védelmek, amik mondjuk hálózatról való fogyasztói leválást okoztak, ez előfordult, de ezek nagyon-nagyon kis méretben voltak jelen, és nagyon-nagyon rövid ideig. Ezek egyébként az elosztó hálózaton is időszakosan elő tudnak fordulni, bár egyre kisebb számban, és most már az év nagyon-nagyon elenyésző részében. Úgyhogy a villamosenergia ellátás az fenntartott volt, és a probléma azt gondolom példaértékűen egy órán belül kezelve volt, és egy órán belül egy ilyen mértékű és ilyen összetett rendszerben is össze tudtuk kapcsolni újra a szinkron területeket.
Batta Gergőt, a Mavir Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A járvány miatt bevezetett intézkedések hatására jelentősen csökkent az üzemanyagok iránti kereslet idehaza. Bár a november elején életbe lépett éjszakai kijárási tilalom is visszavetette a forgalmat, ez mégsem hozott újabb mélypontot az eladásokban, nyilatkozta az Inforádiónak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
Alapvetően azt láttuk, hogy az elmúlt évben jelentős mértékben visszaesett az üzemanyag értékesítés Magyarországon. Ez azt gondolom nem meglepő, nézve az év gyakorlatilag 9 hónapjára kiterjedő és a COVID vírus fertőzésre visszavezethető helyzetet. Alapvetően márciusig egészen jól indult az elmúlt év, tulajdonképpen év per év alapon még az előző évek szintjét is meghaladóan emelkedett a fogyasztás mind benzinben, mind gázolajban, viszont ahogy az első hullám elérte Magyarországot, onnantól kezdve drámaian változott a helyzet. Áprilisban volt olyan időszak, amikor épp per év alapon majdnem 30%-kal esett vissza a fogyasztás az előző év azonos időszakához képest. Később valamelyest konszolidálódott a helyzet, nyárra kicsit ez a kiesés pótlódott is, illetve a hiány mértéke vagy az elmaradás mértéke kevésbé volt jelentős, viszont az év második felében a második hullámra tekintettel újból jelentős forgalomkiesést tapasztaltuk, és tulajdonképpen elmondhatom, hogy év per év alapon az elmúlt évben közel 8%-kal volt alacsonyabb az üzemanyagfogyasztás, mint az előző évben lett volna. Igaz ez a kiskerforgalomra, tehát a töltőállomásokra is, illetve az egész üzemanyagpiacra, tehát a nagykerforgalomra egyaránt.
Az éjszakai kijárási tilalom bevezetése milyen hatással volt a benzinkutak forgalmára?
Alapvetően az éjszakai időszak nem a kiemelkedő periódus az üzemanyag értékesítésnek, tehát nem meglepő módon azért alacsonyabb az értékesítési volumen az éjszakai időszakban, tehát ebből következőleg kevésbé volt érezhető a kijárási tilalom a teljes üzemanyag értékesítési volumenben, tehát a kijárási tilalom bevezetése. Természetesen azáltal, hogy csak a munkába járás, illetve munkából járás tette lehetővé az éjszakai gépjármű használatot vagy közlekedés, ez óhatatlanul is hatással volt az értékesítésre, de ahogy említettem, a jelentősebb kiesést azt a napközbeni forgalomban éreztük meg.
Voltak változások, akár a nyitvatartásban, akár mondjuk az éppen éjszakára behívott munkaerő számában az elmúlt néhány hónapban?
Alapvetően tudni kell, hogy a kutak létszámát tekintve mindig kisebb, alacsonyabb létszámmal működnek az éjszakai órákban. Ez egy szintig változhat abban a helyzetben, hogyha a forgalom jelentős mértékben lecsökken. De van egy biztonsági szint, ami alá azért nem lehet menni, tehát ugye a legtöbb kút azért az nem úgy üzemel, hogy éjszaka mondjuk csak egy fő van a kezelő személyzetből a kútnál, tehát jelentős mértékű létszámcsökkenést a kieső forgalom sem tudott okozni, hiszen a biztonsági feltételeknek a kút üzemeltetés szempontjából mindig meg kell felelni. Természetesen azoknál a kisebb forgalmú kutaknál, amelyek normál üzemmenetben sem 24 órás nyitvatartással üzemeltek, előfordult, hogy a nyitvatartási időt tovább csökkentették, tehát például a kijárási tilalom bevezetésével egy időben a kút is bezárt, azért a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai által üzemeltetett kutak jelentős része non-stop kút, illetve nagyforgalmú kutakról beszélünk, ezeknél a kutaknál a nyitvatartási idő változása, csökkentése nem volt igazából jellemző.
Azt meg lehet már állapítani, hogy mekkora a forgalom visszaesése az éjszakai órákban, akár a benzin, akár a dízel üzemanyag esetében? Mennyivel csökkent, vagy gyakorlatilag van-e egyáltalán fogyasztás?
Nagyon nehéz ezt így megállapítani, hiszen egyre részletes statisztikákat azért nem gyűjtenek a kútüzemeltetők. Mindenképpen érezhető volt a visszaesés, csak ahogy az előbb is már említettem. Eleve alacsonyabb az éjszakai forgalom, tehát abban a visszaesés, még hogyha az százalékosan jelentősebb is a kút teljes forgalmára vetítettem, nem olyan mértékű. Mindenképpen azt tudom csak mondani, hogy igen, visszaesett, hiszen elsősorban a privát forgalom gyakorlatilag teljes mértékben kiesik. A közületek, hiszen azért az az egyik fontos eleme az éjszakai nyitvatartásnak, ez szintén azért a magánforgalomhoz kapcsolódik, tehát itt is érezhető azért a kiesés, hiszen a kijárási tilalom azt a lehetőséget, amit a kutak az éjszakai nyitvatartásukkal biztosítottak, azt most nem igazán volt, aki igénybe tudta venni.
Grádó Tóth, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádio energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!